Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Boda Zsuzsa szerkesztő íróval Kovács Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és a budapesti stúdióban jelenlévő Boda Zsuzsa újságíró könyvszerkesztőt. Hitről, életről, Szentírásról fogunk beszélgetni. Kedves Zsuzsa, kérem, ossza meg velünk a választott bibliai idézetet.
Prédikátor könyvéből hoztam a harmadik fejezetből az első verset, ami így hangzik. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Mi emberek olyan sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Úristennél is sokkal jobban tudjuk, hogy nekünk mi a jó, mit kell tennünk, és főleg mikor. És hát persze, hogyha valami nem a terveink szerint történik, akkor rögtön kétségbe esünk, és lázadozunk, vagy éppen megsértődünk. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében, és hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni, és hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve, aki a sátor mögött hallgatózik, és egy jót nevet ezen, hiszen ő már ehhez a gyermekáldáshoz túl öreg. És engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat, nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy Nevető Sárák. És én ezt most nagyon szívesen felolvasnám, mert ezt is egyfajta hitvallásomnak gondolom, ezt a történetet.
Zsuzsa, hallgatjuk.
Nevető Sárák. Milyen sokszor azok vagyunk. Sátor mögött lapuló, kishitű, öreg sárák. Tulajdonképpen mindenünk megvan. Valójában még talán több is, mint kellene. Talán magunk sem tudunk róla, mennyi irigy és féltékeny szempár figyeli azt, ami nekünk fel sem tűnik, mert megszoktuk, mert számunkra már természetes. Amit a kívülálló az életünkben nehézségnek lát, mi belülről nézve fel sem vesszük. Sára is ilyen volt. Szépsége az uralkodóknak is feltűnt, kitartása és akaratereje bizonytalanságokon is átsegítette. Férje révén ő is a kiválasztottak közé került. Mégsem volt felhőtlenül boldog. Valami hiányzott az életéből, és ezért mindent odaadott volna. Küzdött, hadakozott, kétségbe esett, belefáradt, majd újra perelt férjel, Istennel, szolgálóval, önmagával. A többszöri nagy ígéret birtokában mégis türelmetlen volt. Egyfelől sürgette az időt, de az évek múlásával legszívesebben mégis visszapörgette volna azt. Ismerjük jól az érzést. Valamit nagyon szeretnénk, és az idő látszólag ellenünk dolgozik. Fiatalon szeretnénk olyan tapasztalatokkal rendelkezni, amit csak több éves munka árán lehet megszerezni. Mostani életkedvünkkel, egészségi állapotunkkal szívesen nyugdíjba vonulnánk, hogy a sok szabadidőt úgy használhassuk fel, ahogy most elképzeljük. Ilyenkor azokat a küzdelmeket és harcokat akarjuk megspórolni, amelyeket jelenleg kellene megvívnunk. Az Úr csillagtengernyi utódot ígért Sárának, ám ennek semmi jele nem mutatkozott. Sára végül megöregedett. Az idő múlásával reménye fogyott, harciassága cinizmussá változott, talán már az ígéreteket is halucinációnak tartotta. Akkor váratlanul így szólt hozzá az Úr. Most. Most végrehajtom, amit megígértem. Most megkapod, amire annyira vágytál. Most teljesítem a kívánságod. Sára is emberből volt. Földi logikájával csak nevetni tudott az angyal szavain. Egy-egy teljesen kilátástalannak tűnő helyzetben vajon a mi életünkben hányszor lépett be az Isten? Hányszor mondta most, amikor már rég feladtuk, amikor már nem is reménykedhettünk abban, hogy kívánságunk teljesül, amikor képletesen mi is a sátor mögött nevettünk, Istenem. De Isten nem nevetett együtt Sárával a Mamré tölgyesében, csak kérdezett. Van-e lehetetlen az Úr számára? Elkeseredésünkben, feladott harcainkban, féltő aggodalmainkban tőlünk is ezt kérdezi, van-e valami lehetetlen az Úr számára? Sára életében akkor és ott jött el az ideje annak, hogy Izsák megszülessem. A mi életünkben is tudja az Úr, mit mikor rendel el, és milyen harcok árán. Ahogy ezt a Prédikátor könyvében is olvassuk, mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Jól vigyázzunk tehát, ne váljunk könnyen sátor mögött nevető sárákká.
Mi vezette Zsuzsát arra, hogy megírja ezt a kis lelki könyvet?
Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az evangélikus életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok. És nekem ez a fajta misszióm, hogy én egyházi sajtóban dolgozom, cikkeket, főleg interjúkat, de az Evangélikus Egyháznak a magazinjába, illetve a Luther kiadónak a könyvrésztegén dolgozom, ahol könyveket írok vagy szerkesztek. Hát most idén 5. éve mentem vissza a kiadóba, volt időközben egy kis elkalandozás más területekre, és hát azóta nagyon sok olyan könyv látott napvilágot, amely ilyen dolgozhattam, ezeket mind-mind ajándékként élem meg. Én azt tartom magamról, hogy én egy eszköz vagyok az Úristen kezében, olyan eszköz, akin keresztül ő üzenni akar. Azzal, hogy én egy interjút elkészítek egy egyházi lapba, olyan üzeneteket tudok közvetíteni, amelyek lehet, hogy nem jutnának el másokhoz. És mindig öröm és óriási élmény az a folyamat, amikor én valakivel leülök, akár egy interjúkötet kapcsán, többszöri beszélgetéssel beleláthatok az életébe, a hitébe. Kiemelném ennek a sorából példaként Csermely Péter akadémikussal készített beszélgetésemet, amelynek az a cím, hogy Mennyei Hálózatban. Csermely Péter hálózatkutató, akadémikus, és ő... hát most nem is emlékszem, 50-hány évesen, de egy nagy megtérési folyamaton ment keresztül, olyannyira, hogy amellett, hogy ő az akadémiának a tagja volt, illetve az egyetemen tanított, beiratkozott az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakára, és másoddiplomaként elvégezte a lelkész szakot, azóta felszentelt egyetemi lelkészként dolgozik, és ő keresett meg azzal, hogy készítsük el ezt az interjúkötetet, és hitbeli dolgokról beszélgetünk ebben. Tehát nem annyira az ő életéről, nyilván egy pici részben erről is szó esik, de ha csak a tartalomjegyzéknek a főbb fejezett címeit elolvasom, a hit, ima, csoda, bűneink, jó cselekedetek, Szent Háromság, azt gondolom, hogy már ez önmagában egy ilyen nagyon vonzó témakör. Annál is inkább, hogy Csermely Péter egy teljesen új látásmóddal közelíti meg a hit dolgait, ő egy kiválasztott ember, és én beleszülettem egy közösségbe, egy családba, én picikoromban voltam megkeresztelve, tehát valahol ezek természetesen jönnek az én életemben, hogy vasárnapi iskolába jártam, tehát a bibliai történeteket már egész picikorom óta ismertem, aztán később ifjúsági vezető voltam, gyerekkört vezettem. Amikor Csernai Péter elmondja nekem, hogy amikor ő imádkozik, akkor meg tudja különböztetni, hogy ő az Úristennel, Jézussal vagy a Szentlélekkel imádkozik, mert hogy más erőtere van, és ő szinte látja, érzékeli, akkor úgy én is úgy kicsit kibillentem, és úgy bevallom, nem szoktam irigykedni, de egy picit irigykedve néztem rá, hogy itt így is lehet, és hogy ez milyen kiválasztott helyzet. A másik ilyen nagy élményem, az is egy interjúkötet, ez egy életút interjúkötet, Novotny Zoltán sportriporterrel beszélgethettem a 80. születésnapjának az évében, és ennek a kötetnek a Sportrádió Hit lett a címe, mert hogy nem csak sportról beszélgettünk, hanem történeteket mondott el, amelyek sajtótörténeti kuriózumok, de ugyanakkor kevesen tudják róla azt, hogy ő például szinkronszínészként is dolgozott, illetve ő volt az egyik első, aki Magyarországon a körkapcsolásos közvetítéseket megteremtette, benne volt, és hát persze ő azért nagyon híres arról, hogy a nyári olimpiák sokszor ott volt. Amúgy ő a Deák téri evangélikus gyülekezetnek a tagja, talán most már nem, de nagyon-nagyon sokáig, az utóbbi évekig olyan szolgálatot végzett, hogy a vasárnapi istentiszteleteknek az oltár előtti felolvasását általában laikusok végzik, és ezt ő szervezte meg, hogy melyik vasárnap kiolvasson föl a gyülekezetből, és ez a lista ott volt meg akkor is, hogyha éppen mondjuk olimpiát közvetített Mexikóvárosból. És ezek tényleg olyan élmények, amikor az ember így megfürdik másnak a hitében, másnak az életében, és ezt továbbadhatja a szavak erejével. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból én egy kiválasztott eszköz vagyok. De nem tartom magamat többre, mint bárki más, hiszen mindenkinek megvan a saját talentuma. Igazán az a fontos, hogy megtaláljuk-e azt a feladatot, amit az Úristen ránk bíz. És hogy engedjük-e azt, hogy ő vezessen, és engedjük-e azt, hogy ő mondja meg, hogy mikor mit tegyünk. Nagyon sokszor tényleg, ahogy az előbb is említettem a kiválasztott ége kapcsán, azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk mindennek az idejét. És talán ehhez kötődik egy másik nagyon kedves számomra meghatározó ige, amikor azt olvassuk a Mózes könyvében, hogy az Úr kihozta a népet Egyiptomból, vezetné már végre a Kánaán földjére, amikor úgy hangzik a mondat, hogy az Úristen kerülő útra vezette a népet, mert előttük egy olyan idegen nép területén kellett volna átmenniük, ahol lehet, hogy harcba keveredtek volna, és úgy ítéli meg az Isten, ezt olvasok a Bibliában, hogy nem biztos benne, hogy nem futamodnának-e meg a harc láttán, és ezért úgy látja jónak, hogy kerülő úton vezeti őket. És hogy a nép nem tud róla, hogy kerülő úton mennek, hiszen nincs előttük térkép, ők nem látják csak azt a homokszintet, amin mennek, de föntről csodáson kirajzolódik az az útvonal, ahol ők mennek. És nagyon sokszor azt érzem, hogy mindannyian belekerülünk abba a helyzetbe, hogy kerülő útra vezet az Isten. Mi azt gondoljuk, hogy oda, arra a pontra kell eljutnunk, és lehet, hogy eljutunk, de lehet, hogy mondjuk 5-10 év múlva, mert közben egy sok mindent meg kell tapasztalnunk, meg kell változnunk, meg kell tanulnunk ahhoz, hogy megérjünk arra a pontra, arra a feladatra, arra a helyzetre, ami lehet, hogy a mi életünkben egy meghatározó, és ahol eszközök lehetünk.
Az jut eszembe a bibliodráma kapcsán, a Sára történetet feldolgoztuk, hogy amikor késve már irracionális helyzetben, körülmények között megkapja az ember, az első reakció az volt, hogy már nem kell. Már nem kell ezt megtanulni, vagy ezt akkor olyan nyitott szívvel fogadni, azt az úgymond későn jött ajándékot, hogy jaj, Uram, de jó, hogy megkaptam. Na, erre vagyunk nagyon kevesen képesek, én úgy gondolom. Pedig Isten sose késik. Ő mindig jókor jön, nem jön előbb, nem jön később, csak nekünk ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon mély hit, bölcsesség kell ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni.
Ebben benne is van az, hogy az út a lényeg. Lehet, hogy már az, amikor valóban megkapjuk, már nem fontos, erre vágytam. Többtől hallottam, akik megcsinálták az El Camino-t. ugye a híres zarándokutat, és végig járták, és heteken, akár egy hónapon át is, egy hónapig gyötrődtek gyakorlatilag vízfolyaggal az összes kényelmetlen, kellemetlen helyzetet, a tömegszállásokat, a hőséget, a víz nélküliséget, stb. Végig küzdötték, és ugye vágták a centit, hogy még ennyi kilométer, még egy nap, és most már mindjárt ott leszek, és már mindjárt, és akár még az óceánt is mindjárt meglátom, és elértek oda, és egyfajta üresség volt bennük. És ezt azt gondolom, hogy nem kell El Caminóra mennünk, mert hogy ezt valóban bármikor mi is megtapasztalhatjuk. Igazán az a fontos, hogy azt tudjuk-e valóban megérteni, vagy elfogadni, vagy felismerni, inkább talán ez a legjobb szó rá, hogy nekünk azt az utat, amit végigjártunk, az volt a lényeg. Az a változás, amin mi ott átmentünk. Vissza lehet menni, aztán persze az El Camino végére, még egyszer végig meg lehet csinálni, de az, amilyen igazán, az érési folyamat. Az is nagyon fontos, hogy ezen a földi úton, illetve a feladataink között, mert mindenki, ha belenéz az életébe, rengeteg zsákot cipel a vállán. Mindenkinek van, és persze sosem cserélnénk a másikkal, de a magunkétől is szívesen szabadulnánk, mint tudjuk. Hogy ezt hogy tudjuk? Tudjuk-e derűvel? Tudjuk-e egyfajta szabadsággal vinni? Nem könnyű. Biztos, hogy nem könnyű. De azt is érzem, hogy sokszor az egyházainkban, a gyülekezeteinkben, a kis lelki közösségeinkben, lehet, hogy ez magyar mentalitás, lehet, hogy nem, de úgy szeretünk keseregni, úgy szeretjük úgy magunkat sajnáltatni, és úgy, jaj, hát most meg minden. Éppen ezért örültem annak a lehetőségnek, hogy elkészíthessek egy anekdota gyűjteményt. Az a cím, hogy Adj Uram humorérzéket, egyházi anekdota gyűjtemény. Nálunk, az evangélikusoknál ez egy hiánypótló, tudom, hogy a katolikus egyházban már főleg a Szent Gellért kiadó jóvoltából több ilyen van, én ezeket nagy örömmel forgattam mindig is, és örültem, hogy végre mi is megmutathattuk azt, hogy nekünk is van azért olyan humorérzékünk az egyházban, ami azért tovább visz a nehezebb pillanatokban is, és amikor ezt elkezdtem szerkeszteni, akkor most élő evangélikus lelkészeket kerestem meg, hogy meséljenek nekem olyan humoros történetet a szolgálatuk során, amelyek tényleg valóban megtörténtek velük, és aztán küldték, és hát életem egyik leghálásabb munkája volt, mert mire nyomdába küldtük ezt a kötetet, szerintem 6-szor elolvastam így a szerkesztői szemmel, de még mindig voltak olyan történetek, amin még ugyanúgy tudtam nevetni, mulatni, mint hogyha először olvastam volna, és ezt kiegészítettem aztán nem élő lelkészek feljegyzéseiből vett történetekkel, vagy korábbi sajtóanyagokból összegyűjtött. És ez nagyon fontosnak tartom, hogy igenis humorral, vagy derűvel tekintsünk, mert akkor könnyebb lesz elviselni, azt gondolom, az életet, meg a feladatokat is. És még ha szabad egyet kiemelnem így a sok könyv közül, mert ez is azt gondolom, hogy az eszközségnek egy mintája lehet, vagy egy példája lehet. Nagyon örültem, amikor elkészíthettem azt a kötetet, az a cím, hogy Igézőjelek, keresztény szimbólumok és magyarázataik Luther idézettel. A főváros 16. kerületében Mátyásföldön van egy bájos picike kis templomocska, és ennek a mennyezete festett fakazetták. Tudom, hogy sok helyen vannak festett fakazetták, tudom azt, hogy szimbólumok is vannak, de ennek a templomnak az a különlegessége, hogy ezek ilyen egyensötét fa, barna fa kazetták, amelyekre valóban olyan egyházi szimbólumok vannak festve, amelyek kicsit boltívesen vannak elrendezve a templom szerkezeténél fogva, és amikor én ezt egy pár évvel ezelőtt láttam, ezt a templomot, illetve ezt a mennyezetet, akkor megkérdeztem a lelkész urat, hogy na hát, miért nincs ebből már könyv? És akkor mondta, hogy hát igen, sok mindenből nincs még könyv, hát eddig még nem volt, és tényleg ezt egy ajándékként élem meg, hogy ezt a könyvet elkészíthettem, mert lefotóztattuk aztán ezeket a kazettákat, és mindegyikhez egy rövid kis magyarázatot írtam, mit jelent az adott szimbólum, és egy Luther Márton idézettel egészítettem ki. Azért is szeretem ezt a kötetet, mert például a pünkösd az egy egészen különleges módon ábrázolódik ebben a szimbólumban. A kereszt körül 12 galamb van. Galambként ritkán szokta a tanítványokat ábrázolni, és hogy mennyire szép, hogy ez a galamb ábrázolás ami ugye a Szentléleknek a jelképe, a tanítványok 12 számával van párosítva. Tehát egészen különleges a kötet. Én rengeteget tanultam, miközben elkészítettem, mert például kétféle bárányábrázolás van, zászlót vívő bárány, és én most tudtam meg, bevallom őszintén, miközben erre ezt a kötetet készítettem, hogy nem mindegy, hogy előre néz a bárány, vagy hátra néz. Vagy a hajó, kétféle hajó szimbólum van, ami ugye az egyház amúgy is szimbóluma, de ott sem mindegy, hogy akkor hogy áll az árbóc, van-e zászlója, mert hogy ezek mind más-más üzenetet jelentenek. Vagy például, hogy a szarvas, ami hogy vizet iszik-e, vagy kígyón tapos. Ezek olyan információk, és itt is azt éreztem, hogy eszköz lehetek, egy olyan különleges módon, amely képi formában egy-két mondatos jelzéssel egy általános műveltséget, hiszen ezek keresztény szimbólumok, a kereszt, a hal, vagy a mécses, ezek bármely egyházban, keresztény egyházban előfordulnak, de nem biztos, hogy tudjuk.
Gyönyörű külsejű könyve az igéző jelek, egyik oldalán a kép, a másik oldalon a leírás, kisalapú, ezt így örömkézbe venni, lapozgatni. Az összes többi könyv is itt van előttünk, egy széles palettája az írói tevékenységnek. Kedves Zsuzsa, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta a gondolatait, ezeket gyönyörű könyveibe bepillantást engedett nekünk. Én Isten áldását kérem a munkájára, hogy még nagyon-nagyon sok interjút készítsen, és gazdagítsa a lelki életet. Érjenek el a gondolatok sok emberhez, és ott nagyon jó talajra lejjenek ki, szökenjen szárba a gondolat, mert tényleg soha nem tudjuk, hogy kiben mit tudunk okozni ezekkel a mondatokkal, gondolatokkal. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Én köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen.
Boda Zsuzsa szerkesztővel, íróval Kovács Katalin beszélgetett.